Élisée Wilk drámája három generáció sorsának vázára építi fel a történetet, közben pedig a családhoz tartozó férfiak, barátok is felvonulnak. Visszarepülünk a múltba, elegészen az 50-es évekig, majd a diktatúra sötét és besúgással teli időszakába, azután pedig a 90-es évekbe, az emberi és a politikai múlt által elrendeltetett jelenbe. Három nő életén keresztül pereg előttünk pár évtizednyi történelem és élet, életek. Akár a mi életünk is lehetne, az anyánké, a nagyanyánké. A diktatúra pedig a legembertelenebb, legsunyibb és legjellemtelenebb jellemzőjét villantja fel, a besugást. Az árulásnak azt a módját, amely nem csak a leleplezett életét tette tönkre, hanem a besúgójét is. Négy nőt látunk a színpadon, akik több szereplő bőrébe bújva kerekítik ki ezt a történetet. Emberekét, akiket egymás mellé sodort és rendelt a sors. Ennek a bizonyos sorsnak pedig egyfajta angyala Alaszka. A szárnyas csodalény, aki vezet, irányít, és akinek segítségével abban a bizonyos meghatározó és mindent lezáró pillanatban lepörög az életünk. Viktória, akit Berekméri Katalin alakít, autóbalesetet szenved. Hogy végzetese, az kérdéses, de élete legfontosabb mozzanatait újra átéli. Szembesül minden rossz döntéssel, minden félresiklással, minden gyengeségével, gyarlóságával. Szembesül lányával és anyjával, és szembesül környezetével, az áldozatokkal és a vesztesekkel. Lánya Anita, akit Gecser Amóna jelenít meg a színpadon, gyermek, majd kamasz és lázadó. Lázad, mert ez minden gyereknek sajátja. Ugyanakkor ő is meg szeretné érteni azokat a sorsfordító kérdéseket, amelyekre alig kap választ. Bizonyos kérdéseket Viktória is a maga időutazása során meg szeretne érteni, több-kevesebb sikerrel. Nóra, Viktória anyja, akit Nagy Dorottya alakít, és aki talán a válaszok egy részének birtokában lehetne, már alig képes a segítségnyújtásra. A kérdés viszont újra és újra feltevődik bennünk is. Mennyire előre meghatározott a sorsunk? Mit hozunk és mit viszünk magunkkal a múltból, felmenőinktől, életünk során? A produkciót Sebestyén Aba rendezte, zeneszerző Cári Tibor, akit ezúttal különös figuraként, bár zenészként, bohócként, egy zongorán játsza, ott látunk a színpad hátterében. Díszlettervező Sós Beáta, jelmeztervező Dobrekótai Judit. A következőkben Sebestyén Aba rendezővel és a Viktóriát alakító Berekméri Katalinnal, a lányát, Anitát alakító Gecser Amónával és B. Fülöp Erzsébettel, a csodás Alaszkával beszélgetünk.
Élisée Wilkkel régóta dolgozunk együtt. Nem az első ilyen szöveg, amit a kérésemre ír, a Jorik felkérésére. Több darabját bemutattuk, de például az Eltűntek kimondottan a Jorik számára íródott. Konkrétan ez volt a téma, amit kértem, hogy szerettem volna, a migráció, az elvándorlás, illetve kivándorlás témája. És mind beszélgettünk, hogy mi legyen a következő együttműködés, és hát ezt találtuk a legizgalmasabbnak. Neki volt ez az ötlete, hogy beszéljünk a generációs problémákról, és konkrétan anyák, lányok, nagymamák, tehát milyen mintákban létezünk, milyen mintákat hordozunk magunkban. És onnan is izgalmas, hogy ez ugye a női vonalat próbálja végigvinni. Ugye ezt meg is pályáztuk a Nemzeti Kulturális Alapnál, az Áfecsenet meg is támogatta ezt, finanszírozta a polgármesteri hivatal is, darab megíródott. Konkrétan már akkor tudtam, hogy kikkel akarok dolgozni, tehát egy picit ez is úgy íródott, mint annak idején ugye Székely Csabával, mikor az Igazsággyertyái születtek, hogy íródott, és közben már tudtuk, hogy milyen karakterek, kik mit fognak játszani. Tehát akkor tudtam, hogy feltétlenül Fülöpi Erzsébettel, Ramonával, Nagy Dorottyával, Katussal szeretnék dolgozni. Azt is tudtam, hogy Tibi fogja írni a zenét, ez Tibi külön kérése volt, hogy abban én is szeretnék már élőzenét csinálni az előadásodban, hadd csinálom én egyedül. Tehát, hogy lassan így körvonalazódott egy csomó minden. Eleve Élisée így írta, hogy egy nagy főszál van, az a Viktória szála. Viktória, Anita, illetve Nóra szála, nagymama, anya és lány viszony. Alasz Paszka viszont az, aki az egészet összefogja, ő egy varázslatos lény, ő egy őrző angyal az én értelmezésemben.
Kor, rajz, és hát emberi sorsoknak is a megrajzolása tulajdonképpen. Mennyire volt ez egyensúlyban, és te hogyan lavíroztál ez a kettő között az első pillanattól kezdve?
Ez Eliza Wilták, azt gondolom, a zsenialitása, hogy ezt így egyensúlyba tudta helyezni. Egyébként eredetileg a darab úgy volt megírva, hogy Alaszka játszik minden más mellékszerepet. Én úgy láttam, hogy egy picit az egyensúly elcsúszott. És változtattunk, dramaturggal is, Albert Marival egyetért is benne és megbeszélve, hogy bizonyos férfi szerepeket, az Anitát játszó Gecse Ramona és a Nórát játszó Nagy Dorottya vesz át, és így izgalmasabb is lett nagyon sok minden, hiszen így Rami az Anita saját nagyapját is eljátsza, és az anyjának a szeretőjét is. Tehát nagyon izgalmas felállás lett, ahogy bele bújtak ezekbe a férfi szerepekbe. A Dorottya pedig, a Nórát játszó, a csaj pedig eljátsza a lányának a szerelmét, gyakorlatilag a saját vejét. A múltfeldolgozás szerintem eleve egy olyan terv volt Eliza részéről, amit ő nagyon profin és nagyon tudatosan beépített ebbe a történetbe. Tehát ezt a három generációt átölelő történetet, hogy meg tudjuk mutatni, ugyanis gyakorlatilag a 40-es évektől, 1940-es évektől a napjainkig mutatunk meg női sorsokat, drámákat, traumákat, és nem csak.
Szinte mindenki több szerepet is játszik. Mennyire nehéz így hirtelen átalakulni, átlényegülni tulajdonképpen, és a néző szeme láttára, mert hát minden ott történik, egy pillanatig se vonultok le a színpadról.
Valóban van benne kihívás, vagy így nőként két különböző férfi szerepet is eljátszani. Nagy kihívás volt számomra, ugyanakkor én nagyon élvezem. Nagyon élvezem. Titokban mindig is vágytam arra, hogy férfi szerepet játszak, hogy én hogy látom a férfiakat, és azt, hogy lehet színpadon megmutatni. Nekem Freddy nagyapa, ő nagyon nagy kihívás. Főként azért is, mert valahogy úgy írta meg Eliza Wilk, hogy a humorán keresztül benne van a tragédiája és a drámaisága, amit valahogy nagyon kerestem, hogy meg tudjam találni, és hogy meg is tudjon szólalni ez a fajta kisember. Illetve a mérnök úrnak a csávósága, a David Hasselhoffossága, ami szőrös mellkasán át. Igen, neki is megvan a maga fájdalma, de ő inkább egy humorosabb. És ennek a két ellenkező figurának kerestem tulajdonképpen, hát valahogy a mélységét is, a humorát is, és ezt mind úgy, hogy én nő vagyok, és hogy látom ezen keresztül a férfiakat, de én tényleg nagyon-nagyon élvezem, és nagyon jó kihívás, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezt a kombinációt megkaphattam.
Hát a csábító nő is ott van, a csábító férfi is ott van benned, és hát az idős öreg úr természetesen. Miből építkezel ilyenkor? Hát a csábító nő az akár bennünk lehet, persze, de viszont férfiként, amikor férfi vagy, és hódítasz, akkor honnan merítettél?
Én azt hiszem, hogy egy emberben tulajdonképpen minden érzés megvan. Nagyon széles az az érzésvilág, amivel rendelkezünk, és hogyha megkeressük, akkor valahogy én azt hiszem, hogy minden ott van bennünk, vagy hogy mindent ki lehet tapogatni, és meg lehet formálni. Most, hogy mennyire lettem férfi, ezt így nem tudom, hiszen nem az a cél. De hogy egy karaktert felépíteni, és a mélységét, hogyha valóban sikerül megtalálni, akkor szerintem, vagy így azt gondolom a visszajelzések alapján, hogy hihető, hogy ott egy férfi szólal meg, vagy egy férfi érint meg egy nőt. Kicsit nők is, és férfiak is vagyunk, azt hiszem. Nem egy teherrel indultam neki, sőt ennek az ellenkezőjével.
Valljuk be, azért muszáj kicsit beleszóljak, de valljuk be, hogy hálásabb és talán könnyebb is férfi színészként nőket játszani. És ezt beszéltük is a próba folyamat alatt. Itt a nagy kihívás az volt a csajok részéről, hogy ugye egyszerre a törékenységét és a legfőbb jellemzőjét megtalálni ezeknek a pasiknak, ezeknek a férfi szereplőknek. Arra próbáltunk vigyázni, én is rendezőként, meg ők is színészekként, hogy ne legyenek karikatúrák, mert akkor egy sikamlós útra tévedünk, akkor talán zsákutcába tévedünk, és azt gondolom, hogy Rami is és Dorottya is pontosan a legjellemzőbb vonásait találtam ezeknek a férfi szereplőknek, úgyhogy hihető is, és igaz is.
Talán nőként azt hiszem, hogy attól lehet kapni egy férfi szerepet, hogy a férfiak néha nehezebben mutatják meg az érzékenyebb oldalukat, ha bár én hiszem azt is gondolom, hogy ott van mindenkiben. És nőként van egyfajta olyan érzékenységünk, amire, mivel könnyebben rátapintunk erre. És azt hiszem, hogy ez egy titka lehet ennek, hogy nőként merünk a férfiak érzékenységével bánni.
Picit elrajzoltak azért ezek, vagyis nem is, hogy elrajzoltak, hanem azért egy lapáttal rátettetek a férfiakra, vagy nem?
Hát lehet ezt máshogyan. Mert egyébként az, hogyha egy férfi játszik egy nőt, ők is rátesznek. Ebbe önkéntelenül is benne van, hogy a nő mit gondol a férfiról, és a férfi a nőről. Tehát, hogy ezt nem lehet eltitkolni. És szerintem meg is kell mutatni, egészen addig, amíg nem lesz egy karikatúra, ami már valami másról árulkodik.
Mondta is Székely Csaba bemutató után, hogy végre most látjuk, hogy milyennek láttok ti nők, minket, pasikat.
Mindezt engedted.
Én azt gondolom, hogy igen, tehát hadd nézzük magunkat egy kicsit görbe tükörben, és ezek típusok, tipikus figurák. Én azt gondolom, nem lettek karikatúrák, de hát ugye a tutyimutyi férjet látjuk, a nőfaló férját, az arrogáns csávót, a pasit, tehát ezek mind erős jellemvonások, és én elhittem nekik, és remélem, hogy a nézők is elhiszik, hogy ezek ilyenek.
Hát a tutyimutyihoz csak egy kis iróniával lehet viszonyulni, nem?
Igen, de mindenhez jó, hogyha az ember humorral és iróniával közelít. Tehát, hogy ennek ez a varázsa. Egyébként volt olyan, hogy abbát néztem a nézőtéren, és loptam tőle, hiszen ő volt az egyetlen férfi abban a pillanatban, és kértem is néha, hogy a szőrös mellkasát egy kicsit simogassam, akkor lássam, hogy hogy csinálja.
Muszáj kérdezzek valamit Kecseramón a kollégámtól, aki az utolsó percig titokban tartotta, és már rég meg szerettem volna kérdezni, hogy amit az utolsó próbafolyamat utolsó fázisában hozott be, a férfi nemi szerv jobbról balra való áthelyezését, ezt honnan tanulta?
Nekem ez egy kedvencem, ahogy a férfiak időszakosan meg kell igazítsák ott a nadrágjukba a dolgokat, és én ezt imádom. Tehát, hogy
ez is abba?
Nem, ez az összes férfi, akit az életem során láttam, és valaha kívülről figyelhettem. Tehát ez egy annyira tipikus, hogy úgy csak finoman, mintha senki nem látna, de én mindig látom ezeket a pillanatokat. Loptam.
Hát igen, és Alaszka meg egy egészen más lény, angyal, ilyen is, olyan is, olykor, és hát te is ott vagy sok-sok-sok figurába, fel se tudom hirtelen sorolni. Melyik a kedvenc ez a sok közül?
Nagyjából női karaktereim vannak, ha lehet így a sugárzó lényről lesz beszélni, de hát kell az alap, azt gondolom ez az Alaszka, amit hogyha nem lősz be jól, nem egyből ebbe állsz bele már az előadás elején, akkor borulhat a dominó. Tehát ugye ez az alapkarakter tulajdonképpen. Többiek inkább villanások, de ez az a visszatérő motívum, ami végigvezeti a főszereplőt.
Folyamatosan kell villanyál. Mit lőttél be Alaszka kapcsán? Számodra mi ő, és ki ő, és milyen ő egyáltalán?
Én ezt a premiére jobban működtettem, mint például a tegnapi előadáson. Meg kell keresnem még ezt a gombot, amit meg kell nyomnom. Tulajdonképpen valami emelkedett gondolataimnál vannak elásva az Alaszkára vonatkozó sémák, vagy hogy az emberek léte körül gondolkodom, vagy azt célzom meg, amíg ülnek be. Még én is cserélgetem ezeket a gondolatokat, de igazából e körül mozog az embernek nem a földhöz ragadt vonásait, hanem pontosan az ellenkező légiességét.
Sors megoldó, csodatevő, mire került a hangsúly eddig?
Igazából mindig a másik figurára, főszereplőre helyezem a hangsúlyt, hogy ő ezt még nem tudja. Vezetem őt, úgymond, egyfajta Solaris, de nem ez a lényeg, hanem igazából azt hiszem, akkor sikerül jól, hogyha teljesen rátapadok arra, hogy ő ezt még nem tudja, és össze van zavarodva. És ezt kell tulajdonképpen minél jobban kitisztítani, ezt a fajta memóriáját, hogy ott milyen ütközőpontok voltak, amit nem oldunk meg mi is a civil életünkben, és ezt hordozzuk transzgenerációsan, hogy most már egy tudományos szót is mondjunk, egyik női sorsúból a másikba, hogyha nagymamám nem oldotta meg, akkor én szembesülök ezzel a sémával, aztán mit kezdek az én életemben? Azzal a hátizsákkal, amit ő rak rám, vagy anyám rak rám. Tehát tulajdonképpen ez lenne az üzenete, hogy ezt kellene kicsit kitisztítani a kosztól. Abban a halálunk pillanatában, abban a mostban, amikor ott vagyunk. ebben segít Alaszka.
A megformálásában kell azért hinni abban, hogy van sorsszerűség, vagy miben kell hinni?
Hát, amivel én is küzdök naponta igazából, de azt gondolom, ez a földhöz ragadtságunkat kellene egy picit elvágni. Tehát, hogy ezek fognak vissza bennünket, mindenhez való ragaszkodásunk. És ez lehet bármilyen területe az életünknek. Párkapcsolat, munkahely, karrier, bármi. Tehát, hogyha ezeket elvágod, és azt látod, hogy ezek annyira illuzórikus dolgok az életünkben, akkor talán jobb az életünk. Akkor már alaszkásabbak leszünk. Akkor már nem ragaszkodunk semmihez, akár itt is hagyhatunk mindent. Pedig hát benne van a mondásban, semmit nem viszel magaddal. Ezt naponta mantrázzák nekünk az öregeink, de mégiscsak úgy vagyunk, hogy foggal körömmel, vagy ezt tapasztalom magamon, hogy felfelütik fejüket ezek a ragaszkodásaink, helyzetekhez, diákjainkhoz. Talán ebben tanít Alaszka, hiszen végig követi a sorsát a nőnek ezekben a kulcspillanataiban.
És Katus, mikor tudja meg, vagy mikor érzi meg, hogy érzed te ezt így magadban? Te vagy az egyetlen, aki csak Viktória vagy, és semmi más. Milyen a kapcsolatod neked Alaszkával, hiszen ő az, aki azután talán egy picit irányítgat is?
Valamiképpen ő a vezetőm, vagy ő az, akire valamilyen módon rámerem bízni magam. Ezeken a fejlődési fázisokon, vagy azokon a lehetőségeken átmegyek, amelyekből akár fejlődni lehetett volna, de nem biztos, hogy a karakter megtette ezt. De hogy igen, mindenképpen ő a segítőm, vagy ő az, aki a bizalmasom ebben az előadásban. Tehát ő az, aki egyértelműen nekem jót akar, az összes többi karakter kérdéses, az mindenképpen függ, még a vele való kapcsolat is függ attól, hogy milyenként fog tudni Viktória vele kapcsolatba lépni, vagy hogyan tud reagálni rá, vagy mire tud jutni ő magában a vele való találkozásban. De a többi szereplő az még hatványozottabban ilyen. Tehát, hogy biztosan Alaszkának a szándéka az, hogy ő segíteni akarja a fejlődésben Viktóriát. Abban a fejlődésben, hogy ő magával bizonyos fajta felismeréseket el tudjon érni, vagy azokra rá tudjon ébredni.
Ráébred Viktória bizonyos dolgokra, vagy el van döntve tulajdonképpen a sorson, ahol ő azt nem tudja?
Hát ő most már valószínűleg utólag úgy összerakja, csak már valószínűleg ez nagyon késő. Tehát ő ezt az utat sokkal hamarabb kellett volna másként megjárja, ahhoz, hogy valószínűleg egy olyan fejlődési szintre kerüljön, ami nem oda vezet, ami az utolsó jelenet, hogy rendezni akartam a kapcsolataimat anyámmal, a gyermekemmel, és ezt ezután akarom, miután már a halálba kerültem, azután teszem szóvá, hogy ezt meg akarnám lépni, vagy ezt el akarnám rendezni.
Egyébként az, hogy hát azért szegről végről ti is megéltétek, meg majdnem mindannyian megéltük egy részét az elmúlt rendszernek, ez kell ahhoz, hogy valahogyan beleérezzük magunkat, hogy mi is volt akkor, és milyen volt akkor az a világ, és mi volt annak a világnak a lényege.
Igen, bizonyos szempontból nagyon fontos ez, szerintem, tehát, hogy vannak olyan nüanszai ennek az előadásnak, amelyet határozottan az X-es generáció tagjai ismernek, és tudnak pontosan olyan módon venni, mint ahogyan az meg volt konstruálva, de beszélgettem egy 16 éves nézőnkkel, aki nagyon nyitott lélekkel jött, és kíváncsian az előadásra, és nagyon élvezte, és tudott menni úgy a történettel. Persze ezeket soha nem tudjuk, hogy ő pontosan ott nő az, amire gondolt. Az bőven elég nekünk színházi alkotóknak, hogy ő élvezte, és ő azt érte meg aznap este, hogy kapott egy olyant az előadástól, egy olyan fajta felismerést, ami számára értékes.
Azért ezek fix pontok az előadás szövegében, ezek a történelmi helyzetek, mert a besúgás kimondottan kommunista eljárás volt. Ha ez nincs, akkor sok minden más hangsúlyt kaphatna. De értelmezhetjük úgy is, hogy a Facebookon beköpöm a barátomat, aki eddig barátom volt, de most valami hülyeség miatt. Tehát nem elég, hogy esetleg nem barátom, de be is köpöm. Ez a besúgás téma, ami Nórát jellemzi, és aztán az egész családra rávetül. Ez azért nagyon erősen benne van. Ilyen értelemben jó a szöveg, hogy rétegzett, tehát hogy nem csak egy konkrét történelmi helyzetet közvetít, illetve hát, hogy a rendezés is remélhetőleg ezt sugallja a közönség fel, ezt a fajta rétegzettséget, anya-nő viszony, történelmi háttér. Tehát, hogy ezek benne vannak.
Én egy 86-os születésű vagyok, és hát éltem ezt a dolgot, de igazából később értelmeztem, és azt hiszem, hogy ma nem tudom magamat igazán értelmezni és megérteni, ha nem próbálom megérteni az édesanyám és az ő édesanyja történeteit, hogy ők milyen korban éltek, mi volt számukra a nehézség. És konkrétan emlékszem, ahogy tinédzserként lázadtam édesanyám ellen, hogy de azt miért nem lehet, vagy miért nem magyarázza meg, illetve hogy miért nem használhatom azt, mert hogy félre van téve, ha kórházba kell menni. Tehát, hogy mondtak olyan dolgok, amiket akkor nem értettem. Ezt az előadást nagyon pontosan így azt hiszem tőlünk megkövetelte alkotóktól, hogy próbáld megérteni, hogy ő mibe volt, mibe vehetett részt, mi volt számára nehéz, és én onnan tudom csak magamat ma konkrétan megfogalmazni, vagy hogy tovább fejlődni. Ez a generáció fejlődés, ez magával hozza ezeket, és fontosak ezek a történetek, hogy értelmezzük ma őket, értsük, halljuk, valamit kezdjünk vele.
Tulajdonképpen visszatérve a besúgás problémájára, tehát ezt az árulkodást én óvodától nem tudtam megoldani. Még az óvodában működik, hogy XY rosszat csinált, elmondom az óvonéninek, de felnőtt emberek, mikor tudják, és kimutatható számszerűen, hány ember került emiatt börtönbe, hány embert kínoztak, és tudjuk, hogy az életükkel játszottunk, amikor beáruljuk a másikat, a szomszédomat, akárkit. Mindig, mikor ezt céloznak, ilyen témát az előadások, sosem tudom eldönteni, hiszen az én férjemet is megverték a szekun, azért, mert énekeltek tusnádon. A barátjuk. De én ezt sose tudtam megérteni, hogy ez hogy van, hogy elmegyek, s a főnökömnek besúgom a másikat, a szekunok besúgom, ez bennem megoldatlan. És én úgy örülök, hogy ez benne van, nagyon erős témaként az előadásban, ami rávetül a családra. Az egyik szereplő kapcsán, akinek az életét tönkretették, a családjuknak az életét tönkretette valaki, aki bízott valakiben.
Ez a dű visszajön benned az előadásba valamilyen szinten?
Mindenképp, a juttában igen, meg ott a dalban épp beszéltük a bában, hogy ezt nem értem. Tehát én ezt mostanig sem értem, és ezentúl sem fogom megérteni, hogy valaki valakit besúg, vagy elárul. Miért csinálják felnőtt emberek egymással?
Kaptak különleges hangsúlyt ezek a mozzanatok az előadásban, szándékod szerint?
Igen, tényleg a visszajelzésekből is azt érezzük, azt halljuk, és hát nem titkolt szándék is volt ez, hogy ez egyfajta alternatív történelem lecke is. Egy időutazás, de nem csak időutazás, utazás önmagunkba, a belsőnkben, önmagunk megértése fele. Ugye nem véletlenül divatos könyvé vált az Orvos Tóth Noémi könyve, az Örökölt sors. Tehát, hogyha önmagunkat meg akarjuk érteni, akkor meg kell értsük a szüleinket, nagyszüleinket, meg kell értsük azt a kort. Bizonyos helyzetekben ma miért mondom azt, vagy miért cselekszek úgy, ahogy cselekszek, jól vagy rosszul. Valaminek a következménye lehet a mostani cselekedetem, amit esetleg nagymamám, nagyapám, nagyszüleim, szüleim szenvedtek el, vagy szenvedtek traumát. Érdekes, érdekes ezeket végig gondolni, akár az előadásban felvonultatott sorsok mentén is.
Szimbólumokban ezt még miben próbáltátok hangsúlyozni, ezt a múltbeliséget? Eléggé minimalista ez az előadás, de kellett-e még valami egyebet is behozni, hogy visszatérjen a múlt?
A terét mi kerestük Sós Beátával, látványtervezővel és Dobrek Otai Judittel, jelmeztervezővel is. Sokat beszéltünk, és arra jutottam, hogy igazából ez a körkörös, ez a mágikus körszám nagyon fontos volt, hogy vajon ugyanazokat a köröket futjuk le, csak egy más szinten, a hegeli filozófia szerint, hogy mint egy spirál, tehát a történelem ismétli önmagát csak egy másik szinten. És igen, ha megvizsgáljuk, sajnos visszaköszönnek hasonló dolgok. Akár történelmi tények szerint is. de ugyanígy ezekben a sorsokban is, ahogy mondja a végén, a Viktória Katus által játszott a szereplő, hogy hát másképp akartam csinálni, mint az anyám, de olyan sikerült. És bizony találkozunk ilyen nézőkkel, és talán ezért is katartikus a vége, hiszen könnyes szemű nézőket látunk a végén. Fiatalokat és időseket is. Ez megint csak tényleg kegyelem, és ezt még a lázadni veletek akartam előadás kapcsán is elmondtam, és kegyelmi állapotok ezek nekünk, színházcsinálóknak, rendezőnek, színészeknek, alkotóknak, hogy ilyen adatik meg, hogy egy nagyon széles generációt sikerül megfogni egy számunkra fontos témával, amit ráadásul öröm is játszani, és én irigykedve nézem a kolléganőimet, hogy ezt játsszák estéről estére.
Egyszer csak behoztam a bának, ajánlottam, hogy egy fényképalbumot szorongasson Anita, amit így egyszer csak így rájöttem, hogy azért fontos, mert hogy abból próbálja megérteni, a fényképeken keresztül megérteni a saját anyját, felismerni a saját apját, akivel keveset találkozik. És ezt azt hiszem gyakran csináljuk, hogy próbálunk visszaemlékezni, vagy valami kapaszkodókat találni az életünkben, hogy akkor az mit is jelenthetett, vagy akkor az a pillanat mi lehetett. Szerintem a fényképalbum egy ilyen kelléke az előadásnak, vagy Anitának mindenképp egy fontos kapaszkodója, amit ott szorongat nagyon sokáig.
Anita csupán lázadó? Tehát mivel ő a legfiatalabb a történetben, ez volt a leghangsúlyosabb, amit ki szerettél volna hozni belőle?
Nem feltétlenül. Valahol ott van, ahol én tinédzserként kínlottam és szenvedtem, és vissza is hozta ezt a fajta történetet a saját édesanyámmal. A konfliktust, ami a darab végén van, amit így elmond és összefoglal az anyjának, hogy ő mivel elégedetlen, és hogy miért nem tudja kimondani, és hogy mit szeretett volna. Ezek nagyon fontos dolgok lennének minden fiatal életében, hogy még időbe és jókor tudja megfogalmazni, és elmondani, és valahogyan értelmezni. Ő szerintem küszködik, mert nem találja a viszonyát a saját anyjával, sokkal inkább a nagymamájával talál meg valamit. De hogy nagyon fontos lenne, hogy megértsük a saját anyánkkal magunkat, és valahol tudjunk kapcsolódni. És Anita nem nagyon tud kapcsolódni. Nem feltétlenül annyira lázadó, mert először fogalmazza ki, vagy próbálkozik mindennel, hogy a saját apjával is tudjon találkozni. Ez a mozaik családos történet, ami egyre divatosabb így az életünkben, és egyre inkább jelen van, hogy nem látja annyiszor, amennyiszer kellene. Egyedül a nagymamája egy fogózkodó, de hogy ezek nagyon fontos dolgok, hogy egy fiatal tudja valahol a saját anyját és a saját apját megfogalmazni önmaga számára, vagy elérni, vagy valahová tenni is. Ez egy nagyon aktuális kérdés, azt hiszem, mondom emiatt a mozaik családos dolog miatt, ami így van az életünkben, mert ez szétesőben van. És gyakran akár megtörténik, hogy elmennek körülöttünk emberek, meghalnak, mint ahogy Viktória is meghal Anitának az anyja, és akkor nincs lezárva semmi. Tehát valami tovább folytatódik, csak sokkal nehezebb formában lehet ezt megoldani. Vagy nem lehet élő kapcsolatban ezt kezelni. Szóval ezek nagyon fontos dolgok lennének, hogy rendezett viszonyok legyenek körülöttünk, de hát nehéz. Igazából ez a küzdelme, azt hiszem, Anitának.
Viktóriának meg hát nem volt rendezett az élete, viszont amit te megmutatsz, az több életszakasz, ugye, egymás után ugrálsz is az időben. Hogy érzed, melyik talán, nem is tudom, a leghangsúlyosabb ebben? Hol rejlik az, hogy igen, valami félre siklott?
Hát siklott, majdnem minden életszakaszban valami siklott olyan irányba, amelyet ő kevésbé kívánt volna magának, de ez, hogy mondjam, ez szerintem mindenikünk életében ez így van. Bármikor történhetnek olyan események, amelyeket kinevezünk annak a pontnak, amikor minden lehetősége megvolt arra valóban, hogy ott szétmenjen az életem, és akkor jaj, de jó, mert ott azzal én meg tudom magyarázni, hogy miért viselkedem ma úgy, azért, mert nekem abban a pillanatban annyira nehéz volt. Nem merném én azt mondani, hogy Viktóriának nehezebb volt, mint másnak, tehát hogy mihez képest. Igen, a gyerekkorában is történtek olyan dolgok, ami egy életre meghatározta őt, és azon a traumán nem tudott túllépni. Valóban a fiatal korában túl hamar becsúszott a gyerek. Talán, hogyha mostani aggyal így nézem, vagy mostani szemlélettel tekintek az ő életére, nem volt szerencséje a gyereke apjával, azt gondolom. az anyja pedig valahogy az anyjával való kapcsolatát nem tudta időben úgy megoldani, hogy mielőtt még az anyja igazán demens lett volna, és nem tudták azt a kapcsolatot úgy feloldani, amiből úgy tudják majd elengedni egymást. De hogy mondjam, ez egy majdhogy nem egy természetes életút. Tehát, hogy ebben semmi rendkívüli. Most nem azt mondom, ami nem megoldható, mert nagyon nehéz pontok ezek, vagy nagyon nehezen teszi túl magát egy ember, aki ezeket végigéli, vagy végig kell csinálja, de hát az élet ez, vagy ilyen is.
Ki tudja, hogy mi van a halál előtti pillanatban, hogy végigpörgeted az életedet, vagy sem. Egyébként te úgy hinnél ebben, hogy az elrontott dolgokra milyen megoldások létezhetnek?
Az, hogy az életem tényszerűségei melyek bizonyos pillanatokban, azokat nagyon gyakran nincs erőm befolyásolni. De az, hogy azokról a megtörtént esetekről hogy gondolkodom, vagy azokból hogy megyek tovább, azt hiszem, hogy ameddig kitart az épidegrendszerem, addig az tőlem függ. Miután az megborult, már még én nem rendelkezhetem ezek fölött, de azt gondolom, hogy az viszont egy nagyon erős különbséget tesz ember-ember között, hogy valahogy hogyan tudunk egy időszakból felállni és tovább menni az útunkon, hogy milyen szemléletet rakunk magunknak össze arról, hogy mit gondolok magamról, mit gondolok a világról, a többiekről, akik körülvesznek. Én azt hiszem, hogy ez nem kívülről jön. Tehát ameddig épek egészségesek vagyunk, ezt nagyon össze tudjuk rakni magunknak. Úgyhogy ez a szemlélet bennünket szolgáljon és fejlődni tudjunk.
Pontosan ehhez kötődik, hogy tudunk megbocsájtani a szüleink hibáinak. Hiszen ez a legnagyobb problémánk. Nagyanyáról anyára, anyáról unokára. Igazából ez a fő probléma, sok más mellék kisebb problémákkal. De amikor látod, hogy a szüleid nagyon mélyen érintenek téged is valami olyan döntésben, ami rossz döntés, például a besúgás, vagy például az, hogy ott hagyja az anyja akkor, amikor szüksége lenne rá, vagy bezárja az autóba, vagy hogy ezek traumákat okozó döntések a szülők részéről, ezen hogy lépünk át? Tehát nagyon nehezen, általában nem tudunk átlépni, azt hiszem, de pont amit Ramona is mondott, hogy rendezni a viszonyainkat, de hogyha nem, mert a szüleink már olyanok, amilyenek, és őket nem tudjuk megváltoztatni, talán erre tanít Alaszka, hogy ne vegyük magunkat olyan komolyan. Ne éljük úgy bele magunkat ezekbe a helyzetekbe, kit ringattak, vettek fel gyermekkorába, kit nem, és akkor ebből hatalmas traumákat gyártunk, felmentjük magunkat helyzetekben. Hagyjuk a szüleinket olyannak, amilyennek, mert ők már olyanok, amilyenek, ott van ugye már az anya az öreg otthonban, a szeretőjével, apámat soha nem szerette, mondom a Nóra koncepciót, akkor hagyjuk őt, amilyennek, bocsássunk meg neki, valamilyen módon, mert már úgyse tudunk ezen változtatni, de valahogy engedjük el ezt a dolgot, ne ragaszkodjunk ezekhez a szüleink problémájához, ne ezt mondjuk magunknak életünk végéig, hanem valahogy ezt kellene megtanulnunk igazából. Én is tanulom Alaszka által, hogy lehet ezeket elengedni, vagy légiesebbé tenni, vagy ne éljük bele magunkat a saját főszerepünkbe annyira.
Mert hol játékos Alaszka, hol komoly Alaszka, ezt a súlypontok különböző helyre való helyezését hogyan próbáltad megoldani, hogy mikor lehetsz te viccesebb? Hogy mikor lehetsz te nagyon komoly ebben a sors kérdésben?
Sok irányban próbálkoztunk, különböző kosztüm milyen, az írónő hogy képzelte, én is az írónő által elképzelt karakterfele indultam, aztán visszatértem a jelmeztervezőnő koncepciójához, ami egy kicsit öregesebb rózsaszínes, puder rózsaszínes kosztüm, idősebb, ő azt mondta, hogy a nagymamák nagymamája legyek én. Végül hát az volt a legjobb megoldás, ha megszemélyesítjük ezt a viszonyt. Vakvezet világtalan, talán ez lenne a legjobb út az Alaszka esetében, hogy ő tud valamit, de egy csomó dologban ő is nem úgy gondolja, vagy mellé nyúl, vagy már dátumokat is néha összekavarja. De menjünk, mert mi a galaxisok között vagyunk. Tehát ugye az éter itt a játékossal, és a nagyon emberire kell azt gondolom formálni az ilyen légies figurákat. Most erre a következtetésre jutottam, aztán a következőnél meglátjuk, mi lesz.
Te mire gondoltál, Alaszka, milyen kezdetektől? És ehhez képest mivé alakult?
Pontosan ez az úton végig kellett menni. Ilyen játékosnak képzeltem, ahogy Böze játsza. Gyakorlatilag a szöveg már úgy íródott, hogy Lizenek elmondtam, hogy kikkel dolgozom. És azt tudtuk, hogy az Alaszka Böze lesz. Tehát, hogy eleve egy picit az ő karakterre, az ő játékosságára, az ő humorára, légiességére, kisugázására volt írva. Az ember azért dolgozik alkotótársakkal, hogy komolyan vegye, és jött egy merész ötlettel Jutka, és ez nekem megtetszett. Egy picit én is talán, hogy mondjam, artistábbnak, vagy egy kicsit bohócosabbnak képzeltem el, de hogy kapott egy jelmezben egy ilyen 40-es, 50-es évekbeli feelinget, tartást a Bőzse karaktere. Azt gondolom, hogy ugye ez a kettő nagyon szépen kiegészítette egymást. Tehát eleve a megírt játékosság, a karakternek a légiessége, és egy picit ez a földhöz ragadtsága.
Na most Czári Tibi zeneszerző, és hol bárzongorista, hol bohóc, nincs itt. Ő mit képvisel végül is a te felfogásodban?
Ugye visszatérve a térre, ahogy mondtam, ez egy mágikus kör, vagy egy cirkuszi kör, ahogy az életünk cirkuszát lejátszuk, vagy visszajátszuk, vagy száguldunk benne. Ez nagyon fontos. A dobozok, ahogy körbeveszik, és mint egy varázsdobozból kikerülnek jelmezek, kellékek, stb. És vissza. Ez nagyon-nagyon fontos volt nekem, és eleve ugye a cirkuszi létezést. És igen, egyfajta zenebohóc. Egyféleképpen társa a Laszkának ebben a létezésben, a férfi megfelelője, akár egy zenebohóc, aki ebben az utazásban segít.
Az, hogy ott van, helyben látjuk, a pillanatnak a része, ez is fontos ebben az előadásban?
Hát persze, mint minden csodának a születése egyszerű és megismételhetetlen, mert most történik úgy, ahogy az érzelmeket, egy sírás, egy mondat, egy hangsúly, és hát az a színháznak a legnagyobb varázsa az, hogy most a szemünk előtt egyszerű és megismételhetetlen, mert most történik, és a zene is ott születik helyben. Szeretek élőzenét használni az eladásaimban, és hát Tibi régóta szeretett volna egy olyan eladásban részt venni, ahol vagy olyan eladáshoz írni zenét, amiben ő a zenész, és hát most ki is kötötte, hogy ő ezt szeretné csinálni, és nem más. És gyakorlatilag rengeteg hangszert megszólaltat egyedül.
Neked az biztonságot nyújt, hogyha a megszokott embereiddel dolgozol együtt, hiszen most már jó ideje vannak a visszatérő alkotótársak.
Igen, mondhatni, hogy igen, de ugyanakkor szeretem a kihívásokat, hiszen elég gyakran rendezek külföldön, teljesen olyan társulatban, ahol új emberek vannak. Persze, hogy teljesen más egy olyan emberrel dolgozni, ki már nagyon sokszor dolgoztunk, és fél szavakból megértjük egymást. Nagy Dorottya, B. Fülöp Erzsébet például, Ramon, aki diákom is volt az egyetemen, tehát hogy egy olyan fajta bizalom van, és ők is tudják, vagy ki látta a munkáimat, hogy én nagyon színészközpontú ember vagyok, nekem nagyon fontos, hogy a vizualitáson túl, csomó mindenen túl, tehát itt a színész nélkül nincs színház, tehát hogyha az a szöveg bármilyen erős is lehet, ha nincs azzal a fajta érzékenységgel, lelki gazdagsággal és humorral, önreflexióval, öniróniával elmondva, akkor nem igazán létezik, nem igazán tud úgy ütni, vagy olyan komplexitásában hatni, mint ahogy szeretnénk. Tehát itt nagyon aprólékosan dolgozom, és szeretek dolgozni a színésszel, és persze, akivel már többet dolgoztam, azokat már valamikor fél szavakból. Igen, oké, megpróbáljuk újra. Tehát ez nagyon fontos, ez a bizalom, mert ez olyan a színházcsinálás, és tényleg mind ahogy, hogy elindulunk egy drótkötélen, és egymást segítve, egymásban bízva segítjük, és tartjuk egymást, aki billenünk, és visszabillentjük egymást. Úgyhogy ez ilyen.